Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amen. Istennek lelke, szállj le most mi közénk, szenteld meg a mi szívünket, szenteld meg a mi előtted való tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, Máté evangélium a 6. fejezetének a 12. verséből. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Az Úr tegye áldottá szívünkben a hallott szent igét, hogy teremjünk bőgyümölcsöt az ő nagy neve dicsőségére, imádkozzunk ezért. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, dicsőség, hálaadás, tisztesség és magasztalás legyen neked, az egész földön, de különösen a mi szívünk szerint ezt kérjük, és azért is jöttünk, hogy ezt megadjuk neked, Urunk, mert te vagy erre egyedül méltó. Mi nem hajlongunk sztárok előtt, nem magasztalunk vezető politikusokat, egyedül tiéd a hódolat, egyedül tiéd a dicsőség, Urunk. Mert te vagy az, aki megmentesz, és te vagy az, aki törődsz velünk, akiről tudjuk, hogy minden lépésünk, életünk, minden pillanata előtted van. Már azt is tudod, ami a gondolatunkban megfogan. Látod jól kéréseinket, óhajainkat, panaszainkat, fájdalmainkat, és látod örömeinket is, és látod a vétkeket is. A hitvány gondolatokat, és azokat is, amelyek megfogannak, cselekedetté válnak, és bűnné lesznek, ajkunkon, kezünkön, életünkön keresztül. Könyörgünk, bocsáss meg ezek miatt. Töröld el ezeket, Urunk, vesd a tenger mélyére is, add, hogy az Úr Jézus Krisztus által megtisztulva, tiszta, boldog életet élhessünk veled a te dicsőségedre. Urunk, könyörgünk hozzád, hadd lehessen minden gondolatunk, életünk minden perce a tiéd. Mert te úgy szeretted ezt az egész világot, hogy te önmagadat adtad nekünk teljesen az Úr Jézus Krisztusban. Hálából mi is neked akarjuk szentelni magunkat, teljes valónkat. Bocsáss meg, Úrunk, amikor levesszük tekintetünket rólad, és megfeledkezünk akaratodról. Igazából ezek azok a pillanatok, percek, órák, talán napok is, amikor a sátán leginkább képes fogást találni rajtunk, és amikor legkönnyebben kitárulkozunk a bűn előtt. Könyörülj rajtunk, Urunk, segíts, hogy mindig veled élhessünk, mert ez az egyetlen jó és boldog dolog a számunkra. És könyörgünk, Urunk, segíts abban is, hogy túllássunk a földi életen, annak örömein, bánatain, kínján, keservein is, arra mennyei dicsőségre, amelyet elkészítettél nekünk az Úr Jézusban. Azért vagyunk most együtt, Urunk, mert ebből a perspektívából akarjuk szemlélni egész életünket. Így könyörgünk, emelj ki bennünket most, ebben az órában, földi életünk minden megkötözöttségéből, minden problémájából, ami most is ott zizeg a fejünkben, könyörgünk, tisztíts meg ezekből, vedd el ezeket tőlünk, és emelj fel bennünket önmagadhoz, a kegyelem trónusához, hogy onnan boldog örömmel magasztalva téged tudjuk szemlélni életünket, és elindulni a következő hét minden feladata elé. Így könyörgünk, Urunk, áld meg együttlétünket, igédre figyelésünket az Úr Jézusért. Amen. Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található Máté evangélium a 18. fejezetében, a 21-től 35-ig terjedő versekben. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek elé egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vettette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad. Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atyafiának. Kedves testvérek, tegnap jóval hosszabb volt az egyik ifi összejövetele együtt léte, mint ahogy azt terveztük, és ez azért volt, mert egy több nagyon fontos téma előkerült, felvetődött a fiatalok részéről, és nyilván, amikor ilyenek előkerülnek, akkor nem mondjuk azt, hogy akkor itt a vége, lejárt az idő, és menjünk haza, hanem akkor ezeket megtárgyaljuk, átbeszéltük. És az egyik ilyen téma volt az, hogy ma a szavak ugyanazt jelentik-e, mint amit régebben. Megvan-e bizonyos szavaknak a jelentés tartalmuk? És különösen is ez a mi keresztény életünkre nézve volt kérdéses. Keresztény életben az Isten tiszteleteken sokszor használt szavak nem üresedtek-e még ki, mint például a szeretet. Jelente ez még valamit, vagy már csak egy szöveg? Szeressük egymást, és beszélünk róla, de nem éljük. Ugyanilyen szó és nagyon fontos keresztény kifejezés a megbocsátás is. Egyszer az egyik teológiai professzoromba belebotlottam. Szó legszorosabb értelmében összeütköztünk a folyosón. Figyelmetlen voltam és meglöktem. Természetesen azonnal elnézést kértem, és akkor azt mondta erre ez a tanárom, hogy nem nézem el. Teljesen megdöbbentem rajta. Nem nézi el. Így megsértettem, így megbántottam, ennyire rosszul esik neki. Nem is fűzött hozzá a magyarázatot, elment. Hát ez napokig dolgozott bennem, hogy vajon mi történt, és aztán az egyik következő órán nyilván másokkal is hasonló dolog történhetett, valami előfordulhatott, amiért többen elnézést kértek tőle, és azt mondta, hogy no testvérkéim, mert mindig így fogalmazott, akkor tisztázzuk csak. Nem nézek el semmit, hanem megbocsátok. Valamit elnézni az azt jelenti, hogy elnézek mellette. De az ott marad, csak most nem figyelek rá, elnézek mellette. Amikor viszont megbocsátok valamit, az azt jelenti, hogy az a bűn, az a vétek nem létezik többé. Nincs többé. És azt mondja, hogy Isten megbocsát, és nem néz el semmilyen bűnt. Nem nézi el a bűnöket, mert ha elnézni a bűnöket, az azt jelenti, hogy azok megmaradnak. És ugye itt jön a megbocsátani szó, kifejezés, kiüresedése, amikor azt mondják, sajnos túl sokan, még keresztények között is hallom, megbocsátok, de nem felejtek. Ez nem megbocsátás, testvérek. Ez nem megbocsátás. Ez az elnézés. Ez azt jelenti, hogy elkövettél ellenem valami bűnt, nekem jöttél a folyosón, belém jöttél az autóddal, megrágalmaztál, megbántottál, sorolhatnám a bűnöket, bocsánatot kérsz, és én azt mondom, jó, elnézem. De az egyben azt is jelenti, hogy majd megfelelő időben ezt előveszem. Majd benyújtom én neked a számlát. Amikor úgy alakul, majd én ezt a fejedhez tudom verni. Emlékszel rá? Hogy viselkedtél? Mit tettél? Mit mondtál? Óriási a különbség a között, hogy elnézünk valamit, meg a között, hogy megbocsátunk valamit. És tulajdonképpen a mai igében ugyanezzel találkozunk. Péter egy nagyon-nagyon fontos kérdést tesz fel az Úr Jézusnak. Azt kérdezi, hányszor kell megbocsátanom a fele barátomnak? Ezt két felől is meg lehet közelítenünk, ezt a kérdést. A mai istentiszteleten csak az egyikkel foglalkozunk, de említem a másikat is. Az egyik nézőpont, aspektus, amikor valaki így kiállt fel, elvesztve türelmét, meddig tűrjem még? Meddig tűrhetem én ezt még? Hányszor megbántott? Hányszor ellenemre tett? Hányszor rágalmazott? Hányszor becsapott? Stb. Meddig tűrjem még? Nos, ahogy mondtam, ebben nem szeretnék belemenni, mindössze idézni szeretném a mai igét. Máté evangélium a 18. fejezetében 15-től 17-ig terjedő versekben mondja az Úr Jézus, ha vétkezik atyád fia, menj el hozzá, intsd meg négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Ebben nem szeretnék mélyebben belemenni, most csak ennyit erről. A másik része, a másik megközelítési mód pedig az, hogy Péter itt ebben a kérdésében számszerűsíteni szeretné a dolgokat. Erről szól az ige, erről szól az ő kérdése, számszerűsítsünk mindent. Számszerűsítsük, tudjuk le a bűnbocsánatot. És innen már csak egy lépés, hogy az egész hitéletet ugyanígy számszerűsítsük. Hányszor, hogyan kell valamit megtennem, hogy elérjem ezt vagy azt? Hogyan, hányszor kell megtennem valamit, hogy Isten úgymond ki legyen pipálva, le legyen tudva, meg legyen az ő akarata. Eljuthatunk egészen ilyen kérdésekig, hányszor kell egy évben vagy egy hónapban templomba menni? Hányszor van erre szükség? Hogy arra azt mondjam, na, le van tudva. Hányszor kell úrvacsorázni? Hogy azt mondjam, le van tudva. Hányszor kell megbocsátani? Hányszor kell elmondani a mi atyánkot? Egy héten vagy egy nap? Hányszor kell kiolvasni egy hívő reformátusnak a Bibliát? Mennyit kell adakozni? Mennyi szolgálatot kell vállalni? És így tovább. Végig lehet menni egészen apró részletekig a keresztény életben. Mit hányszor tegyek meg? De emögött az van, hogy letudjam Istent. Hogy letudjam, mint ahogy a munkahelyen is. Letelt a 8 óra, eldobtam minden szerszámot a kezemből, mentem haza, mert le van tudva. És ugyanez van Péter kérdése mögött. Uram, hányszor kell megbocsátani? Ó, mennyire nagy kísértés ez. Hogy ugyanúgy, mint nagyon sok mindent az életben, letudjuk Istent is. Nap mint nap találkozik a lelkész, minden lelkész ezzel. Mi a feltétele a lelkészi ajánlásnak? Mi a feltétele egy házasságkötésnek, a keresztelésnek, az egyháztagságnak, a konfirmációnak, és így tovább? Mit kell megtennem, hogy meglegyen? Hogy megtörténhessen? De vajon lehet-e számszerűsíteni Isten akaratát? Lehet-e Istent letudni? Ugyanis Isten nem letudott bennünket. Nem azt mondta, hogy letudom az embereket. Megteremtettem őket, bűnösek, pusztítsuk el őket, és vége mindennek. Mindvégig ott van a kegyelem, egészen az idők közepéig, amikor is elküldte az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust, mi értünk ebbe a világba. Péter szó szerint számszerűsít itt ebben a kérdésében, amikor azt mondja, hányszor kell megbocsátanom, akár még 7-szer is, úgy gondolom talán arra, gondolt, hogy egy napon belül hányszor kell megbocsátani, akár 7 alkalommal is. És mi van ebben benne? hogy akkor 8-szorra üthetek, ugye? Tehát 7-szer megbocsátottam, 7-szer lenyeltem, 7-szer eltűrtem, 7-szer odatartottam a másik orcámat, de 8-ra már nem. 8-ra tombolhatok, 8-ra revansot vehetek, 8-ra megtorolhatom a vétket. Ezt kérdezi Péter. És Jézus Krisztus válasza egészen megdöbbentő. Azt mondja, nem azt mondom, hogy 7-szer. Péter valószínűleg arra is gondolt, hogy a 7 az a tökéletességet, a teljességet fejezi ki, és azt mondja, hova is lehetne nagyobb számot. Talán arra számított, hogy majd az Úr Jézus megveregeti a vállát, hogy te 7-szer is képes lennél megbocsátani, ez aztán derék. Nem, hanem azt mondja Jézus, 70-szer 7-szer is. Azaz nem a szám a lényeg. Felejtsd el ezt. Ennyiszer meg annyiszor. Egészen másról van szó. Összehasonlíthatatlan Jézus elvárása azzal, amit Péter gondol. És magyarázat helyett elmond egy példázatot az Úr. Most a fejlődő tanítványok a feta körben az Úr Jézus példázatait vesszük, és ott megtanultuk már, hogy a példázat görögül a parabolé, ami egy olyan szóösszetétel, amit magyarra lefordítva abból adódik, hogy oda vetni, mellé dobni valamit. Azaz, hogy Jézus valamit el akart magyarázni, azonban ahelyett, hogy erről rengeteget beszélt volna, oda tett, oda helyezett valamit mellé, és az lett a hasonlóságnak az alapja, ebből jobban meg lehetett érteni azt, amit meg akart magyarázni. És azt mondja a példázatban itt, hogy volt egy szolga, aki urának adósa volt 10 000 talentummal. A talentum az egy súlymérték, általában aranyra használták, és körülbelül egy olyan 40 kg-nyit jelent. Hát egyes magyarázók azt mondják, hogy 35-36 kg, van, aki azt mondja 47-49-43, mi maradjunk abba körülbelül 40 kg-nyi arany. Ma reggel megnéztem az interneten, az arany gramja 7000 forint. 1 gram 7000 forint. Ebből ennek a szolgának volt 40 tonnányi adóssága az Úr előtt. 40 millió gram. 40 milliószor 7000. Ennyi volt forintban az adóssága. Nyilván most nem is ez a lényeg, hogy mi ezt forintosítjuk, csak érzékeltetni szeretném, hogy ez mennyire felfoghatatlanul nagy mennyiség. Olvastam, hogy az ókori Atén teljes vagyona 9000 talentum volt. Ennek az embernek meg volt egymagának 10 000 talentumnyi az adóssága. Az Úr, a király számadást tart, és itt kapcsolódunk be a történetbe, előhívja minden szolgáját, hogy ki hogyan áll előtte. Lássuk meg, kinek van adóssága, és azt hogyan lehetne rendezni. Arról nem ír az ige, hogy mások mennyivel adósok, de valószínűleg másoknak is hasonló összeg volt a rovásán. Ezzel a szolgával nem az adóssága mértéke miatt foglalkozik elsősorban az ige. Ő nem ettől különleges, hanem attól, ami majd később történik. A tartozását teljesen logikusan beszeretné hajtani, vasalni a király, de a szolga könyörög, türelmet kér, és azt mondja, hogy légy türelemmel, meg fogok fizetni mindent. Mi már érezzük, hogy ez szó szerint nevetséges. Hogy lehetne megfizetni ezt? Ha most a magyar kormányhoz, de még ha az amerikai kormányhoz is bekopogtatna valaki ennyi vagyonnal, igen-igen nagy boldogság lenne. És egy embernek van ennyi tartozása. Hogy lehet ezt ledolgozni? Sehogy. Végtelenül egyszerű a válasz, sehogy. Ezt nem lehet letörleszteni. Képtelenség. Nem lehet ennyit dolgozni, hogy ezt valaha is majd letörlessze az illető. Tudja jól ezt a király, az Úr, és tudja jól ez a szolga is. És ez a király olyan, hogy nem szereti az össze-vissza beszédet. Nem szereti a hazudozást. És azt mondja, hogy ne áltassuk egymást. Nincs ennek értelme. Úgy sem tudod ledolgozni. Én elengedem neked. Ha egy életen keresztül téged rabszolgának tartalak, valamennyicskét visszakapok. De én nem akarom ezt. ehhez az óriási adóssághoz képest, amit te vissza tudsz adni, semmi. Lényegtelen, elenyésző, összehasonlíthatatlan, amit te törleszteni tudsz. Nem foglalkozom vele. Könyörögtél, megbántad, elengedem. Menj, kezdj egy új életet. Tiszta lappal. Nincs tartozásod. Ebből láthatjuk, hogy az Úr mennyire gazdag, hogy ezt a rengeteget el tudja engedni, és azt is látjuk, hogy mennyire irgalmas és kegyelmes. És képzeljük bele magunkat ennek a szolgának a helyébe. Vajon hogyan reagált mindenre? Hogyan jött ki az Úrtól? Vagy mi hogyan jöttünk volna ki a király elől? Azt mondjuk, na egy gonddal kevesebb, megrántva a vállunkat. Vagy pedig azt mondjuk, milyen nagy csoda történt. Milyen fantasztikus dolog ez. Minden adósságom el van engedve. Örökké, szó szerint örökké ott kellene ülnöm az adósok börtönében, vagy örökké rabszolgaként dolgozni, és ehelyett el van engedve. Nem tettem érte semmit. Egyetlen szalmaszálat nem kellett keresztbe tennem. Semmit nem kellett felvállalnom, semmit nem kellett megígérnem. Minden el lett engedve, mert könyörögtem, mert megbántam. Ez az ember, ez a szolga, akinek most így elengedtetett ez a rengeteg adósság, kimegy az Úrtól, és mostantól válik igazán érdekessé a történet, hogy találkozik egy szolgatársával, aki szintén tartozik, de nem a királynak, hanem ő neki, az ő szolgatársának 100 dénárral. Ez sem egy annyira nagyon pici összeg, de mérhetetlenül kevesebb, mint amivel ez a valaki tartozott a 10 000 talentumhoz képest. Ugyanazokkal a szavakkal esedezik, mikor ez a szolga számon kér, és azt mondja, add meg az adósságodat, a másik szolga azt mondja, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Ugyanazokkal a szavakkal könyörög, mint ő az imént bent a király előtt. Annyi a különbség, hogy ez a könyörgés igaz, ez a könyörgés valóságos. Ő tényleg ki tudja fizetni az adósságát. A 100 dénárt a lehető legszegényebb ember is maximum egy esztendő alatt élére tudja állítgatni, hogy összegyűjjön. Ez tényleg leróható adósság. És mégis ez a szolga, akinek most engedték el a 10 000 talentumot, azt mondja, nincs türelem, nem várok egy percet sem, menj most a börtönbe. Nem vagyok türelmes. Megérdemled a büntetést. Megérdemled, mert adósom vagy. Ez a szolga nem enged a társának, akinek mellesleg az ő ura pénzéből hitelezett. Nem is a sajátjából, hanem az ura pénzéből, aki most engedte el az adósságot, és nem engedi el neki. Amikor mindez kiderül, az Úr visszaveszi az ígéretét. Azt mondja ennek a szolgának, hitvány vagy, gonosz szolga vagy, elengedtem neked az adósságot, neked nem ezt kellett volna tenned? És akkor azt mondja, újra él az adósság, majd most le fogod törleszteni. Úgy, ahogy azt te is tudod, és én is, hogy sohasem fog megvalósulni. Sohasem fogod tudni kifizetni. Az idők végezetéig sem. Örökre ott maradsz a börtönben. Örökre az adósságod súlya rajtad marad. A példázatban Isten az Úr, mi vagyunk a szolgák, az adósság pedig a bűneink. Az Isten tisztelet elején felolvasott ígében, a mi atyánkban pontosan az adósság szó szerepel. Amikor azt mondja Jézus, hogy bocsásd meg a mi bűneinket, a görög szövegben eredetileg azt szerepel, engedd el a mi adósságainkat. És azt mondja el az Úr Jézus mindezzel, hogy mi méricskélhetünk egymás felé bűnt, bűnbocsánatot, szeretetet. Mi méregethetünk, mert ez megmérhető. De mi mindent Istentől kapunk. Nála pedig megmérhetetlen mennyiségek ezek. És ha ő elengedi a bűneinket, akkor mi hogy tudjuk megtartani a másik bűnét. Hogy tudjuk ezt megtenni? Hogy vagyunk rá képesek? Hogy mondhatjuk azt? Ötször vétkeztél, hatszor vétkeztél, hétszer vétkeztél, nyolcadikra, nem tudok többet elengedni. Elfogyott a türelmem. Hogy tehetjük meg? Képes-e a szívünk kemény maradni, amikor kijöttünk a kegyelem királyi széke elől, ahol mi is könyörögtünk. Uram, bocsásd meg az én bűneimet. Vedd el vétkeimet. Összeroskadok alattuk. Ha visszagondolok az életemre, miket követtem el, az apám ellen, az anyám ellen, a feleségem, a férjem ellen, a gyermekeim ellen, a szomszédom ellen, a munkatársam ellen, de legfőképpen ellened, Uram. Vádol a lelkiismeret szüntelenül, agyon nyom, összepréssel, elpusztulok a terhe alatt. Én vádolom magamat, Uram. Nem is kell, hogy te vádolj. És akkor azt mondja az Úr, érted adtam az én fiamat, Jézus Krisztust. Úgy szeretlek téged, hogy oda áldoztam őt is, érted? Mindent, a szívemet adtam, érted? Megbocsátom bűneidet. Elengedem minden vétkedet. És akkor kijövünk a kegyelem királyi székétől, és a másiknak a fejéhez verjük, mert ezt csináltad, mert azt csináltad? Hát hogy van ez? Hát hogy lehet ez? Ha nekem annyi megbocsátatott, akkor hogy tudom számon kérni azt a keveset? Nincs semmi, ami minket igazán a másik bűneinek a megbocsátására indíthatna, ha csak egy másik embert nézem. Semmi nincs. Csak az az egy, hogy nekem mennyi bocsátatott meg az Úr Jézus Krisztus által. Az viszont bőven elég mindenre. Bőven elég arra, hogy én elengedjem a másik adósságát. Én elengedjem a másik bűnét. Az egy másik kérdés, hogy a valós megbocsátás teljessé úgy lesz, hogyha bocsánatot is kérünk. De most nem erről szól a példázat, hanem hogyha valaki kéri a bocsánatot, akkor azt elfogadjuk-e, vagy elnézünk a vétke mellett. És azt mondjuk, jó, elnézem, de nem felejtem, itt marad, és majd adott időben előveszem. Megbocsátani a mi részünkről is ezt jelenti, ezt kell, hogy jelentse, amit az Isten részéről a bűn nem létezik. Amire az Úr azt mondta, hogy megbocsátom, az többé nincs, mintha soha meg nem történt volna. Isten így néz ránk Jézus Krisztusban. Ha nem ő benne tekintene bennünket, akkor az adósság, a bűn agyon nyomna és kárhozatra ítélne. De Jézus Krisztusban tekint ránk. És hogyha elfogadtuk, elfogadjuk és kérjük a kegyelmet, nem tehetjük meg, hogy mi kegyetlenek, irgalmatlanok maradunk a másikkal szemben. Erre tanít ma az ige. Nem letudni kell a keresztény életet, a megbocsátást, hanem megélni Jézus Krisztussal a közösséget, és így egymással is. Adja az Úr, hogy ebben növekedjünk. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy te benned bocsátatott meg minden bűnünk, a világ minden bűne. Köszönjük, Urunk, hogy te büntelen létedre, magadra vetted az emberiség bűnét, és te magad bűnné lettél ott a kereszten, miértünk. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk, mert a te kegyelmed által bennünket már büntelennek látsz. Elvétetett tőlünk minden. Kérünk téged, Urunk, add, hogy minden napon ott tudjunk lenni a kegyelem királyi székénél. Onnan szeretnénk elindulni minden napra, és ott szeretnénk befejezni minden egyes napot. Ennek a kegyelem királyi széke előtt való megállásnak kiemelt alkalma ez a mostani Isten tisztelet. Így állunk előtted, Urunk, vallást éve arról, hogy vannak sajnos vannak olyan bűnök, amiket egyelőre nem vagyunk képesek elengedni. Kimondtuk talán rá, hogy megbocsátunk, de valahol érezzük, ha mód adódna rá, újra elővennénk, és szembesítenénk a másikat vele. Könyörgünk, segíts, Úrunk, hogy amilyen valóságos, igaz, visszavonhatatlan a te bűnbocsánatod, olyan legyen a miénk is. De könyörgünk, Úrunk, azért is, hogy mi is tudjunk bocsánatot kérni azoktól, akikkel szemben vétkeztünk, akiket megbántottunk, mert ez is terhel bennünket. Sokan, talán el sem bírjuk képzelni, mennyien hajtották sírva álomra fejüket, mert mi megbántottuk őket, mert olyat szóltunk, vagy cselekedtünk, ami a kárukra, bánatukra szolgált. Bocsásd meg nekünk a mi bűneinket, és segíts, hogy merjünk mi magunk is azoktól, akiket bántottunk, bocsánatot kérni. Imádkozunk, Urunk, így erősíts meg bennünket az előtted való tiszta és kegyes életben. Imádkozunk, Urunk, állíts talpra mindazokat, akik össze vannak törve, akár a vétkeik súlya alatt, akár bármi más terheli őket. Imádkozunk a betegeinkért, a szenvedőkért, a kórházban levőkért. Te légy az ő gyógyítójuk, megerősítőjük. Imádkozunk a gyászolókért, légy hozzájuk irgalmas, és te vigasztald őket bánatukban. Különösen is könyörgünk azokért, akik ezen a héten egészen frissen élték át szerettük elveszítését, a tőle való elválást. Vigasztald őket, Urunk, és kötözd be sebeiket. Imádkozunk, Urunk, a mi gyülekezetünkért, az egyetértés, az egység lelkületéért mi közöttünk. Erősítsd ezt, Urunk, és segíts, hogy tiéd legyen az életünk, hogy a mi gyülekezetünk, a mi személyes életünk, a családunk mind-mind téged dicsőíthessen. Hallgass meg, Urunk, a te irgalmadért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.